Az volt a kényszer képzetem, hogy valaki bejött, és valaki ki akar rabolni, valaki meg akar ölni, és mindig azon gondolkodtam, hogy hol van a serpenyő.
Hello, Jocó!
Szia, Arsi! Ma is tanultál valamit?
Ma is tanultam valamit.
Minél kíváncsibbak vagyunk, annál jobban értjük a világot.
És annál jobban érezzük magunkat benne. Én Tapasztó Orsi vagyok.
Én pedig Balatoni Jocó. Ez az Index és a Beaton közös podcastje. Szia, Orsi!
Hello, Jocó!
Hello, hello! Figyú, van egy kérdésem.
Na.
Így nyilvánosan.
Na.
Mi a bajod velem?
Fú, Jocó, hát most írjak egy listát, vagy hogy gondolod, hogy ezt így megbeszéljük, mi legyen a módszer?
Mert hogy az van, hogy mondd el, tehát hogy érzem, hogy valami van, tudom, hogy valami van, és egyszerűen nem, tehát már, én már mindenre gondoltam.
Na, mi mesélj, mikre gondoltál.
Mert az van, hogy írtam neked 3 napja.
Aha.
Hívtalak, és nem vetted föl, és nem reagáltál.
Igen.
És tudtam, hogy jövünk forgatni, és ezekre te reagálsz, tehát biztos bajod van velem. És én már majdnem felhívtam mindenkit, hogy akkor most forgatunk, vagy nem forgatunk, vagy ki vagyok téve az adásból. Tehát, hogy így már arra gondoltam, hogy ideérek, és nem én leszek a műsorvezetőtársad, hanem valaki, csak nem akarod elmondani. Szóval mi a bajod velem?
Jocó, az eszedbe jutott, hogy borzalmasan el voltam foglalva, lehet egy kicsit le is betegedtem, és nem jutottam el odáig, hogy az üzeneteimet, a hívásaimat pótoljam, válaszoljak, tehát, hogy ez meg se fordult a fejedbe, ha jól érzem.
Hát ez nem.
Ez nem.
Tehát ez így, ebben a formában nem fordult meg a fejemben. Mérem, hogy ez volt?
Igen.
De akkor nincs bajod velem.
Nincs bajom veled. De az csodálatos, hogy a legegyszerűbb és legbékésebb forgatókönyv az nem jut eszedbe. Ez milyen fura, nem?
Hát az nem.
Az nem.
De hogy miért kezdtem ezzel? Mert hogy ezen agyalok napok óta, és hát gondoltam,
szívesen.
Akkor mi más legyek, köszi. Tehát, hogy így nagyon jó volt. Hogy mi más legyen a témánk, mint a túlagyalás.
Nagyon jó.
Ugye ez azért az emberekre alapvetően jellemző. Én azt vettem észre, hogy minél intelligensebb valaki, annál inkább jellemző rá a túlagyalás. Hogy így, tehát én például, ha valaki nem ír, akkor 30 másodperc alatt jutok el oda, hogy meghalt. Majd aztán rájövök, hogy valószínűleg nem arról tudnék, hogyha meghalt volna, ezért utál, szakít velem, felbontja a szerződést, nem fogunk többet dolgozni, és biztos, hogy bennem van a hiba. Na, Orsi, beszélgessünk erről. Ha már egyszer ez a műsor többségében arról szól, hogy mik az én problémáim, hát hajrá.
Úgy érzem, hogy ez egy segítő beszélgetés lesz.
Igen, abszolút.
Ilyen gyanú. Aha. És ez gyakran, és mindenkivel, bárkivel szembe képes.
Bárkivel szembe képes vagyok, tehát munka közben is képes vagyok arra gondolni, hogy most azért nem mond semmit, mert biztos valami baja van velem. Biztos valamit rosszul csináltam, valami. Tehát beindul egy ilyen trigger, hogy így biztos, hogy valami nem.
Ez
nem,
borzasztó nem. Lehet a fejedbe élni.
De ezt már megállapítottunk nagyon sokszor, tehát hogy sokféleképpen, szóval a memóriám irídlése miatt, ez kevésbé, mert hogy tényleg én 30 másodperc alatt kreálok magamban tragédiákat, vagy ilyen végzetes dolgokat, hogy így mi fog történni.
És szóval, a legfelsőbb érzés ilyenkor micsoda, még ennyit itt még adj ki magadból, hogy...
A félelem. A félelem, aha, tehát ilyenkor a félelem jön elő, hogy vagy ez a valami rosszat csináltam, de hát, hogy ugye erre is vannak ugye tudományos magyarázatok, hogy a legnagyobb ilyen túlagyaló, vagy legismertebb, az Woody Allen, mert hogy ő azt mondja, hogy ezt mondta egyszer, hogy most jut eszembe, az utóbbi időben mindig érzek valamit, ahányszor pislogok. Mert hogy nagyon sokszor ugye a túlagyalás párosul hipohondriával. Mert ugye elkezdünk azon, hogy most beszúrt az oldalam, és én Google doktor nélkül szintén 30 másodpercet állapítok meg 12 halálos betegséget magamon, amit így elkezdek kezelni.
El is kezdtem kezelni
abban a pillanatban. Tehát, hogy megnyomom, kiszedem, nem tudom én, és hogy azért az emberiség történetében ez a rágódás, ez nem egy új keletű dolog. Hát ugye visszamegyünk akár Shakespeare-ig, hogy lenni vagy nem lenni. Az alapkérdése mindig az emberi rágódásnak, hogy mi vagyunk itt? Hogy vagyunk itt? Mi történik itt, amikor mi itt vagyunk? Amúgy te rágódós típus vagy?
Én nagyon rágódós típus voltam, én konkrétan ezért mentem el először pszichológushoz, laza 10 évvel ezelőtt, mert nagyon-nagyon meguntam ezeket a negatív gondolatspirálokat az agyamban, rengeteg energiámat elvitték, és egyszerűen nem tudtam tenni ellenük. Tehát, hogy nem volt egy megküzdési mechanizmusom, semmi, nulla. Tehát, hogy ilyen teljesen lefegyverezve én egyszerűen bekerültem ezekbe a spirálokba, mint egy örvény, és így húzott le folyamatosan, és ez szörnyű volt, úgyhogy teljesen tudom, hogy miről beszélsz, abszolút átérzem.
Ha is ugye te is mondtad, hogy negatív spirál, mert ha azt mondják a kutatók, hogy a túlagyalásnak a legfőbb oka, az, amit már beszéltünk, a félelem, a szorongás, a bizonytalanság, vagy a tökéletességre való túlzott törekvés. Tehát nekem, mert ugye, hogyha megfigyelted, hogy mit mondtam, hogy így ilyenkor bekapcsol az a gomb, hogy mit ronthattam el, mit mondtam, mit gondoltam rosszul. Tehát, hogy már amikor az, ahol eljutok, hogy mit gondolhattam rosszul, és a másik mit gondol, hogy én mit gondolok. És ez csak erősíti például a fáradtság, a magány, a csalódottság, vagy mondjuk egy trauma. Vagy egy korábbi trauma, egy korábbi csalódottság, ugye egy hasonló helyzetben ez bekapcsolja ezt a fajta gombot, és nekem a kedvenc megfogalmazásom, amit találtam erről, hogy jön a gólem. Ezt úgy, tehát is tök jól leírja, hogy minthogyha egyszer csak van egy nagyon apró történet, és egyszer csak megjelenik a gólem, és hátulról elkezd bejönni egy önjáró, nem tudod megállítani, nem tudsz el mit csinálni, teljesen irreális, és ugye ez történik, amikor ez van, és ez a spirál, ez teljesen beránt, és ez eszkalálódik ilyen önkínzó gondolatokká, amit úgy neveznek, hogy rumináció. Ennek is van szava. Tehát ez a folyamatos újra és újra és újra megrágom, hogy ez az állatok kérődzéséből jön, hogy így, hogy miért csináljuk ezt magunkkal.
De te mit gondolsz, hogy te például mondtad, hogy a félelem az első érzés, vagy a legfelsőbb érzés, amit így be tudsz azonosítani. Szerinted mi lehet ennek az oka, hogy úristen, most akkor mit rontottam el, mit tettem én, amit nem kellett volna, ez mi lehet e mögött ez alatt?
Szerintem nekem alapvetően egyrészt, ami volt, ez a tökéletességre való túlzott törekvés, másrészt meg szerintem a kisítőség, tehát az önbizalom hiány. Bennem biztos, hogy ez dolgozik, ezen azért dolgoznak szakemberek velem, tehát hogy ez így, tehát már azért sokkal jobb állapotban vagyok ezzel kapcsolatban, mint régebben. Tehát régebben, hogyha valakit nem értem el telefonon, akkor konkrétan pánikrohamig vittem ezt egy percen belül. Ezt a dolgot. Tehát ahhoz képest már azért szerintem tök jól állok, és hát azt gondoltam, hogy ezzel ugye hát különleges vagyok, de nem. Egy amerikai kutatás szerint a 25 és 35 év közötti korosztály majdnem 3/4 túlgondolja magát, míg mondjuk a 45-55 év közöttnek legalább az 50%-a. Tehát olyan, mintha ez egy ilyen járvány lenne, tehát hogy mindenki elkapja. Azért a fiatalok jóval inkább hajlamosak túlagyalni ezeket a dolgokat. De hogy erre van bármi, amit tudunk tenni?
Hát én nagyon sok kliensem jön ezzel amúgy, tehát hogy nagyon sok kliensem életében ez fő probléma. Szerintem, tehát hogy igen, abszolút egyetértek ezekkel a százalékokkal. Én első körben azt szoktam ajánlani, ami nekem is nagyon bejött, és itt már szerintem sokszor szóba került, és az az írás, hogy az estei üljek le, és kezdjem el leírni, hogy szuper, ha túlagyalok, az azt jelenti, hogy van miről írnom. És akkor ezt az ember kezdje el kiírni magából rendszerezve, tehát rendszerezve, ahogy a csövön kifér, de hogy abban lesz majd egy rendszer, hogy mik azok a témák, ami folyamatosan visszatér, mondjuk, hogyha az ember két hétig elkezdi kiírni magából mondjuk minden este azt, hogy vagy napközepén, teljesen mindegy, hogy mikor, hogy mik azok a gondolatok, félelmek, ami így, és konkrétan a gondolat spirált írom ki magamból, nem annyit írok ki, hogy azon rágódtam, hogy ez és ez pont, hanem azt a gondolat spirált, mert hogyha nem hív, akkor én egy szaralak vagyok, mert hogyha én szaralak vagyok, akkor valamit elrontottam, és akkor mit ronthatom. Tehát, hogy így konkrétan ami a csövön kifér. És hogyha az ember 2 hét után mondjuk elkezdi visszanézni, igen, ez meló, tudom, tisztában vagyok vele.
Persze.
De hogy 2 hét után elkezded a 0. perctől visszanézni azt, hogy mik azok a dolgok, mik azok a spirálok, amikbe én folyamatosan belecsúszok, és ott nagyon jó eséllyel ki fog alakulni egy mintázat. Nagyon jó eséllyel kialakul az, hogy mik az én idézőjeles gyenge pontjaim, piros gombjaim, amik benyomódnak bizonyos szituációkban, bizonyos helyzetekben, akkor már van egy képem arról, hogy oké, akkor ezeken a dolgokon kell dolgoznom. Ezek az én gyújtópontjaim, amikkel nekem foglalkoznom kell, különben az egész életem arról fog szólni, hogy miközben mosogatok, miközben autót vezetek, miközben nem veled beszélgetek, hanem mondjuk egy monoton dolgot csinálok, tehát nincs lefoglalva az agyam, arról fog szólni az életem, hogy belecsúszok egy negatív gondolatspirálba. Nekem ez az első lépés, amit így ajánlani szoktam, és általában működik is. Na de hallgatlak.
Tehát akkor kezdjünk el írni.
Én azt szoktam javasolni, tehát, igen.
Kezdjünk el írni, igen. Meg ugye ezért nagyon sokféle dolgot lehet, de még picit miatt rácsúszunk arra, hogy ez mi. Azért ennek van evolúciós oka, képzeld el, mert hogy azt mondják az evolúció pszichológusok, hogy van egy egészséges félelem és szorongás, ami a veszélytől védi meg az embert. Mert hogyha nem gondolkodnánk, vagy nem agyalnánk, akkor egyszerűen az lett volna, hogy hát halljuk a, nem tudom, kartfogó tigrisnek a neszét, akkor kimegyünk, mert nem érdekel. Aha. És a kartfogó tigris megöl bennünket, aha, és pont. Tehát, hogy azért ez a fajta kicsit ilyen túlgondolás, vagy picit előre tervezés, hogy ülök például, ezt elmesélem.
Igen.
Évekig volt az, már ugye éltem külön a szüleimtől, hogy hallottam zajt. És
hol?
A lakásban. Vagy hát valahol a háztömbben, tök mindegy. Én már ott tartottam 10 másodpercen belül, hogy valaki bejött.
Aha.
És valaki ki akar rabolni.
Aha.
Valaki meg akar ölni. És mindig azon gondolkodtam, hogy hol van a serpenyő. Mert hogy az volt a kényszer képzetem, hogy én most kijövök a szobából, ugye mellette volt a konyha, és hogy ott hol van a serpenyő, amit a legkönnyebben felkapok. De be volt zárva az ajtó. Tehát be volt csukva az ajtó. Mondom, ha most kinyitom, és kimegyek a serpenyőért, és közben ott van, és megöl, akkor az nem jó. De ha itt bennmaradok, és megöl, az sem jó. Tehát egy idő után kikészítettem a serpenyőt a konyhába, hogy csak oda kelljen nyúlni. Ez már elmúlt, jó? Tehát ez már elmúlt. De hogy a veszélytől kemény való félelem, azért az evolúció pszichológusok szerint azért egyfajta túlélés biztosít az embernek. Szóval azért ez azért nem annyira hátrányos, hogyha mondjuk...
Készenlétbe áll az ember, és ott áll, az a serpenyő, értem.
Már nincs ott a serpenyő. Mert azért ez mentálisan megviselt. Tehát az, hogy így hallottam egy zajt, és azt gondolom, hogy valaki bejött, és meg fog ölni. Azért nagyon fura, szerintem nagyon sok ilyen filmet láttam gyerekként, vagy nem tudom, amikor így bejönnek, és akkor nem mindenki Macaulay Culkin, hogy felkészüljön arra, hogyha valaki bejön, akkor meg tudja védeni. De ennél szerintem még egy fokkal rosszabb a túlagyalás, amikor emberi kapcsolatok mennek rá, tehát párkapcsolat, vagy baráti kapcsolat, és én azt látom magam körül, meg önmagam tapasztalatából is, hogy például volt olyan párkapcsolatom, amit ezzel tettem tönkre.
Nem mondod.
Vagy ezzel nyírtam ki ezt a történetet, mert hogy érted, tehát ez a nem hív fel, biztos mással van, már nem szeret. És ez nettó 5 másodperc. Vannak ezek a mémek, és ezt azért mindenki azt gondolná, hogy azért ez nőkre jellemző inkább, de nem. Tehát én férfiak között is rengeteg olyat látok, hallok, tapasztalok, ezért mi is, csak mondjuk mi adott esetben nem mondjuk ki, hanem annyira túlagyalod, hogy már amikor oda jön az illető, akkor azt mondta, hogy szakítok bele, mert hogy akkor az a könnyebb megoldás, mint az, hogy ezt így végigvigyem.
Az meg a porszívódat, amire odaérsz.
Pontosan ezt akartam, hogy nyuszik a porszívódat, mert hogy így tényleg az van, hogy egyszerűen nem hív fel, jaj, úgy néz rám, jaj, ő most biztos azt gondolja, hogy ő most biztos másnak ír. Tehát, hogy ilyen teljesen, na ezzel mit tudunk kezdeni? Tehát, hogy azért, mert azért valljuk be, a párkapcsolatok többségeiben ez jelen van. És hogy miért csináljuk ezt azzal az emberrel, akit szeretünk elvileg.
Szerintem nem csak, tehát hogyha a párkapcsolatomban ezt csinálom, akkor nem csak a párkapcsolatomban ezt csinálom, hanem az összes kapcsolatomban jó esély. Tehát, hogy ez így akkor ez egy ilyen működés, és akkor ennek a működésnek kell a gyökerére leásni, vagy gyökeréig leásni, hogy honnan jön ez nekem, honnan jön ez a bődületes bizonytalanság, hogy én ennyire nem bízom a saját szerethetőségemben.
Tehát itt önmagamban nem bízok?
Hát persze. Uh-huh. Nem a másik. Tehát, hogy én ezt így dekódolom, hogy itt nem arról van szó, hogy te X-be vagy Y-ban nem bízol, hanem a saját szerethetőségedbe, hogy a másiknak én pont annyira fontos vagyok, akkor is, ha rám ír most, és akkor is, hogyha 3 óra múlva ír rám, mert mondjuk adott esetben, mint én is, egy kicsit el voltam foglalva. Mm-hmm. Na hát, szóval...
Mi meglepő.
Milyen meglepő. És akkor itt jön be, ami annyi témánk esetében bejön, az önismeret, hogy én mennyire vagyok tisztában a saját magammal, az erősségeimmel, a gyengeségeimmel, azokkal a gyengeségeimmel, amin tudok javítani, hogy jobb ember legyek, már saját magam számára, azokkal a gyengeségem, ami nem tudok javítani, viszont eljutok arra a pontra, hogy én azokat elfogadjam, tehát ez a béke állapot. Ez a mostantól békében vagyok önmagammal, felvállalom önmagam, srácok, nem vagyok tökéletes, de hogy ez a, tudod, ez az önszeretet, szóval erről már nagyon sokszor beszéltünk, és szerintem ez, hogy én megbízok a másikban, ez ennek ez a gyökere, hogy én békében vagyok önmagammal. És hogyha nem bízol meg benne, és hogyha rágócra, és lehet, hogy pont mással van, most rám nézett rettegő tekintettel, Jocó, mert hogy...
Nincs mással.
De érted, tehát, hogy lehet,
beszéltem
hogy...
vele az előbb, nincs mással.
De hogy érted, tehát, hogy lehet, hogy az a valóság. Lehet, hogy az a valóság van most éppen körülötted, hogy igaza lenne a túlagyalásodnak, és akkor mi van? És akkor mit tudok rá? Akkor basszus, ez van.
Igen, amúgy, amúgy én azért már eljutottam erre, tehát én, amiket most mondtam, az inkább régen volt jellemző, tehát eljutottam tényleg erre a pontra, hogy amúgy meg akkor mi van?
Igen, tehát, hát hogy, mi a franc? Hogy... Van ráhatásom? Nincs ráhatásom.
Igen, tehát pontosan eljutottam el én is, nagyon sok önismeret útján, hogy amúgy meg nincs ráhatásom.
Nincs
tehát, hogy és amire még rájöttem, és ezt nagyon, nagyon sokáig csináltam, és szerintem borzasztó, és szerintem azért ezzel nagyon sokan tudnak azonosulni, amikor ilyen Uri Gellert játszol, és kitalálod a másik gondolatait. Tehát te most például felhúztad a szemöldöködet, én ezt elkezdem magamban így pörgetni, hogy mondjuk Orsi azért húzta fel a szemöldöket, mert biztos mondtam valami baromságot, és hogy egyszerűen azt gondolja, hogy ez mennyire hülye, és le kell állítani a forgatást, hogy elmagyarázza, hogy ne beszéljek baromságokat. Tehát, hogy tudod, ez amikor a másik fejével gondolkodsz, és akkor lehet, hogy közben meg lehet, hogy csak az jutott eszedbe, hogy jön ide Uri Geller.
Igen,
és hogy elhajlítunk egy kanalat. Tehát, hogy ezek a mentális, tehát, hogy ne csináljuk azt, hogy a másik fejével gondolkodjunk, hanem kérdezzük meg, hogy Orsi, te most azért húztad fel a szemöldöket, mert hülyeséget mondtam?
Miért húztad fel,
vagy
akkor az Orsi elmondja.
Ja, igen, mert ugye itt már prekoncepció van bennem, hogy azért húztad.
Szépen projektálod a saját félelmeidet, a saját, te biztos hülyeséget mondtam, azért húztad fel. Nem, egyszerűen meg kell, miért húztad fel?
Hát, tehát akkor itt csak kommunikáció az, ami...
Hát, az tök jó, ha van, igen.
Ez mondjuk egy ilyen műsorban se állt, hogyha kommunikálunk egymással, és nem ülünk egymással szembe, és így, bár azért csinálnék egy műsort, amikor ülünk, és csak így a gondolatainkat így bedobjuk.
Fú.
És nem reagálunk semmit. Senki semmit nem reagál, csak ülünk, és almás pite.
Ahogy vezérlőre nézek, nagyon boldogok lennének ettől a Lajos, már mosolyog, hogy hát inkább megyeltek be akkor.
Ő azért szerintem ezt tök jól meg tudná vágni, 3 percesre, de nagyon jó. Oké. És kezd el, hogy amúgy például ezt nem tekintik mentális zavarnak, tök érdekes. Kísérő tünetnek igen. No. Tehát, hogy a szorongás betegségnek kísérő tüneteként, vagy akár a különböző pánik betegségek kísérő tüneteként, de hogy önmagában ez csak egy tünet. Ez a fajta túlgondolás.
És ez annyira, most ez nyilván nem szomorú, mert persze értem, de hogy én nagyon sokszor szoktam azt kommunikálni például az Instámon a követőim felé, hogy ugye nagyon sokszor kapom meg azt a kérdést, hogy Orsi, mikor forduljon valaki szakemberhez, mikor kérjen valaki segítőtől. Anytime, bármikor tényleg reggelbe. És hogy én pontosan ezt a túlagyalást szoktam mondani, hogy ez az állapot, amikor, amit az előbb is mondtam, hogy monoton tevékenységet végzel, és bekúsz, és nem a jelenben vagy, amiről majd mindjárt fogsz nekem mesélni, remélem a jelenben levésről, és nem a jelenben vagy, hanem hagyod az agyadat, hogy a negatív gondolatok irányába elmenjen. És ehhez annyira hozzászokunk, de annyira beépül a hétköznapi működésünkbe, hogy azt mondjuk, hogy jaj, hát én ilyen túlagyalós vagyok. Ja, hát én szeretem így túlagyalni a dolgokat. Nincs ilyen, hogy valaki szereti túlagyalni a dolgokat. Nincs olyan, hogy ilyen típus vagyok. Az van, hogy belecsúsztunk ebbe, és már ez a természetes.
Tehát ez
a,
nekem már apám is ilyen volt, ez nem ér.
Anyukám ilyen volt, és akkor én így nőttem fel. Amúgy igen, ez is benne van, hogy nőttem fel, milyen közegben nőttem fel. Nekem például anyukám volt, ez most tényleg anyukám volt ilyen, hogy mindent olyan forgatókönyveket tudott gyártani, mert hogy olyan volt annak idején, abban az időben a Ceausescu korszak, stb. Tehát, hogy ennek nagyon sok előzménye volt, hogy valaki mondjuk 80-as években miért lett túlagyalós, amikor konkrétan az életért, megélhetésért aggódott. És az így végigkísérte aztán az egész élet. És én ebben nőttem fel, tehát nekem volt honnan ezt hozni. Ez is benne van a pakliban. Hozzászokunk. És amikor hozzászoksz, nem veszed észre. És amikor tőlem azt kérdezik, hogy mi az a pont, Orsi, a depresszió, a szorongás, ez is ne, a túlagyalás.
Ha már ott tartasz,
nekem az a nulladik pont, hogy elkezdek belecsúszni, az azt jelenti, hogy azzal mérgezem a kis saját életemet, a hétköznapjaimat, a perceimet, az óráimat. És akkor menj el egy szakemberhez, nézzük már meg ezeket a tulajdonos spirálokat, ha mondjuk az írással én azt nem tudom magamból kiírni, nem tudom megkönnyíteni a lelkem, mert vannak módszerek otthon is, a önsegítőkönyvek, írás, meditáció, tehát csomó, erről beszéltünk, de hogy igen, nekem ez a nullpont, hogy ha ezt nem tudod megugrani otthon, akkor igenis néhány alkalomra keres fel egy szakembert. Bocsánat, folytasd.
Ja nem, ez tök jó volt, meg itt tök jó gondotok voltak. Picit még a jelen, jelen helyett a múlt. Mm. Mert ha itt van olyan, amikor a túlagyalásnak lehet mondjuk előnye.
Aha.
Isaac Newton.
No.
Isaac Newton volt egy nagyon álltak tipikus túlagyaló. Azt mondják a kortársai, hogy egy vérbeli aggodalmaskodó volt, ugyanis megállás nélkül tépelődött a megoldatlan tudományos problémákon, mondjuk ez elég érdekes, és rögeszmésen rágódott a gyermekkori nem létező bűnein.
Figyelj, ennek én utána akarok nézni, én erről semmit nem tudok, és megőrülök, hogy ez mit jelent. Jó, oké. Okay.
Meg hogy milyen kattanás ez, vagy hogy milyen vallásosság, vagy bármi jöhet itt be ebbe a történetbe, hogy a nem létező gyerekkori bűnein aggódik, ezt egy picit félretéve.
Igen.
Viszont értetted, hogy a tudomány, és hát itt azért rád nézek alapvetően, mondjuk kérem másra, hiszen kettenülünk a stúdióban, hogy azért ott viszont a folyamatos kérdésfeltevés, a folyamatos megkérdőjelezés, a folyamatos túlagyalás az szükséges, tehát hogy átfordítható ez mondjuk kreatív energiába?
Én a férjemmel látom ezt, hogy ő ezt teljesen átfordítja kreatív energiába, tehát ő nem szorongva, és azért hozom fel példaként a férjemet, mert neki élete a kutatás, neki az a hobbija, a munkája, konkrétan az élete. Tehát ami nekem mondjuk ez, hogy itt ülök és beszélgetek veled, és ebbe élem ki ma, és ezt szeretem most így, az egyik legjobban szeretett projektem ez a podcast, és itt így nagyon a helyemen érzem magam, ez a férjem a kutatásban, és rajta azt látom, hogy nagyon sokszor van az, hogy mi megyünk az autóval, és így látom, hogy nincs mellettem. Tehát, hogy tekintete az így ott van a semmibe, elvész, és akkor így hagyom, hogy pörögjenek az ajtekervénye, és megbököm, hogy na mondjad, hogy mi a helyzet. És azon gondolkodik egy tudományos kérdésen, ami most ott a laborba történik náluk az osztályon, és fú, ott izgatja. Tudod, ez az izgat érdekel, de nem szorongva, nem. Na és ő például ezt tökéletesen át tudja forgatni. Kíváncsi vagyok, hogy Newtonnak milyen élete volt ezek mellett, hogy...
Hát igen, de hogy közben meg azért Newtonnak a gravitációs elmélet, hogy a színelmélet, a matematikai analízis, a fénytörés, tehát azért ő tényleg egy korszakos zseni
volt.
Ez így én azt gondolom. De például te kutatóként, amikor kutattad a műszaki kerámiákat, te mondjuk, nem tudom, tehát este otthon mosogattál, amit tudjuk már, hogy utálsz, de hogy kezedbe akadt egy bögre, akkor én nem gondolkodtam, hogyha most a kerámiának megváltoztatom az összetételét, akkor szilárdabb lesz-e?
Képzeld el, hogy ezt azok csinálják, mint a férjem, akinek az élete a kutatás. Én nagyon szerettem kutatni, de nem abba toltam az összes kreatív energiámat.
Neked soha nem volt az életed a kutatás? Nem. Tehát, hogy ennyire nem tudtál involválódni?
Nem, annyira nem. A munkaidőmbe, a kutatóintézetbe, abban a napi X órában, amikor én a laborban voltam, akkor full belefolytam. És pontosan a szerkezetének, az összetételének a változtatása, ez egy játék. Tehát, hogy miből teszek bele többet, miből kevesebb, ez egy tök kreatív, és egy játék, hogy nem tudom, mi lesz a végeredmény, nézzük meg, tök izgi. Tehát én ezt élveztem, nagyon szerettem, de nem annyira, hogy például otthon mosogatás közben azon kattogjak, hogy az a férjem.
Tehát akkor igen. Igazából te így ez.
Igen.
És annyira érdekes, mert hogy közben meg tényleg az van, hogy azért pont ez a túlagyalás a kreativitás gátolja, mert pont azok a gondolatok, azok nem tudnak jönni. Ugye Madách Imrének a híres mondata az ember tragédiájából, hogy a tett halála az okoskodás. Mert hogy amíg csak agyalunk, addig nem teszünk, mert hogy végig gondoljuk azt a 83 opciót. Végig gondoljuk azt, hogy oké, hogyha én most oda megyek ahhoz a lányhoz, akkor el fog hajtani. Vagy ha oda megyek, és amire összegyűjtöm a bátorságomat, hogy oda menjek, eltelik 3 óra, és már nincs ott. És ugyanez igaz a tudományban, ugyanez igaz a mi munkánkban is, hogy amikor minden nap azon gondolkodnék, hogy most én megcsinálom ezt a posztot, vagy mit mondjak ebben a műsorban, akkor soha a büdös életben nem csinálnék semmit. Uh-huh. Tehát, hogy maga a kreativitást ez gátolja. És itt érnék rá a jelenben levésre, amit mondtál, Orsi, hogy talán az a fontos, de az a nagyon nehéz.
Kurva nehéz.
Mert hogy én azt gondolom, hogy mi folyamatosan vagy előre, vagy visszafele tekintünk emberként, vagy legalábbis az emberek többsége. És ezt nekem is nagyon nehéz volt megtanulnom, hogy tudok a pillanatban lenni. Tehát, hogy most például, hogy tudok veled úgy beszélgetni, hogy egyrészt érdekeljen, amit mondasz. Az egy nagyon nehéz feladat.
Nagyon nehéz Jocónak most, annyira szegény Jocó.
Hanem, hogy ne a következő kérdésemen agyaljak, ne a következő gondolatomon, ne a következő részen agyaljak, hanem igenis értően is teljes odaadással figyeljek. És ezt én például gyakoroltam. Arra, hogy így benne tudok-e lenni valamiben. Azért néztem kutatási tényleg ez az aktív koncentráció, az néhány pár tíz másodperc, amíg az ember teljes mértékben tud figyelni. De hogy tudunk a jelenben lenni? Van-e erre, mert én például imádom nézni a természetet, és ott például megtokálni. Tehát egy vízparton, bármilyen víz, leülök, és érzem, hogy megy a folyó, a tó hullámzik, nem tudom, és elkap a flow állapot, és ott ülök, és azt érzem, hogy na most vagyok a jelenben, most vagyok magamban, és nem érdekel, hogy tegnap mi volt, és mit kellett volna másként, vagy holnap mi lesz. Hogy tudjuk elérni a lehető legjobban, mert azt gondolom, hogy azért kell tervezni, meg kell analizálni a múltat, de hogy mik azok a pillanatok szerinted, amit meg kell, hogy ragadjunk a jelenben levésnél?
Akár egy mosogatás. Tehát, hogy nagyon durva, hogy igen, az tök jó, hogy a vízpart, nyilván mindenkinek megvan a kedvenc helye a világban, és akkor ott nagyon, nagyon jól ki tud kapcsolni. De amit ugye Csíkszentmihályra fogunk majd áttérni, remélem, vagy sejtem.
Abszolút.
Hogy ő is azt mondja, hogy ha egy nap folyamán többször tudod azt gyakorolni, hogy például mosogatás közben, BKV-zás közben, teregetés közben, portörlés közben, tök mindegy, tehát ezek a monoton, ami elkerülhetetlen, ez az élet. Uh-huh. És hogyha megragadom ezeket a pillanatokat, és elkezdem megfigyelni a részleteit annak a tevékenységnek, például amikor ugye Csíkszentmihályi ezt tanítja, hogy amikor mosogatok, akkor elkezdem figyelni azt, hogy a víz, amikor a bőrömhöz ér, az milyen érzés. Uh-huh. Amikor megnyomom a mosogatószivacsot, és a buborékok kijönnek a mosogatószivacsot, hogy azok milyen formái. Tehát, hogy egyszerűen a részleteket...
Az de szép amúgy.
Elkezdem megfigyelni a részleteket, ami amúgy az eszem ágába se jut. Mert hogy ezzel nem kondicionál, erre nem tanítanak minket. Hát most mi a francért figyelném én, hogy folyik a víz a kezemre. Uh-huh. De hogyha ezekbe a részletekbe el tudok veszni, és akkor konkrétan akkor történik az ugye, hogy így repül az idő. Tehát akkor már nem egy teher a mosogatás, hanem a mosogatásnak ezeket a nagyon apró pici nüanszait próbálom felfedezni, meg hogy én hogy vagyok ebben az állapotban, és hogy rám milyen hatással vannak ezek az apró pici behatások, és akkor hopp, már a jelenben vagyok, és nem azon kattogok, hogy tegnap mi volt Marikával a könyvelésen, meg holnap mi lesz majd a főnökömmel, amikor le kell ülnöm, mondjuk nem tudom milyen konfliktus megoldani, mert akkor már ott vagyok. És ez olyan, mint egy meditáció, hogy borzasztóan kikapcsolja az idegrendszert, borzasztó pihentető, nagyon feltölt, és ez gyakorlás. Tehát ez rohadt sok gyakorlás, először lehet, hogy egy percig sikerül, vagy pont mint a meditáció, vagy fél percig, és aztán az ember ezt tudja tolni hosszabb és hosszabb ideig.
Én vagyok, mert ugye Csíkszentmihályi is ugye gyerekeket figyelte meg például a játék közben, hogy például, hogyha egy gyereket nem szólítasz a nevén, akkor nem hallja, hogy te hozzá beszélsz. Uh-huh. Mert annyira bele tud feledkezni a játékba, és én imádom a gyerekeket ebből a szempontból is, hogy ők például, ha egy problémával találkoznak, akkor azt nem nagyítják föl. Tehát nem kezd el azon gondolkodni, hogy mi de ez hogy lehetne még nagyobb, hanem ha tudja, megoldja, tehát beleteszi azt a legót, ha meg nem, akkor ott hagyja és megy tovább. Tehát, hogy valahogy itt is megint arra jövünk ki, hogy igazából a gyerekkori énünket felejtjük el, vagy elfelejtünk gyermeknek lenni.
Ez így van.
De azért nagyon sokféle gyakorlat van például, hogy az agykontroll az, ami... Na például, te mit gondolsz az agykontroll? Nagyon érdekes.
Az a helyzet, hogy annyiszor megkapom ezt a kérdést, és mivel soha nem gyakoroltam az agykontrollt, ezért nem tudok róla mondani semmit. De te mondjad, hogyha bármi...
Mert én például gyakoroltam, tehát nagyon érdekes volt. Én ugye elmentem egy agykontroll tanfolyamra, és az egyik osztályomat is elvittem egy ilyen tanulástechnikai agykontroll tanfolyamra. Nagyon-nagyon érdekes volt ez a beszállsz a lépben, megnyomod a kettes gombot, lemész, ott vannak azok az információk, ami kell. Megmondom őszintén, nem lettem gyakorló. Aha. Gyakorló agykontrollos, mert nekem azért vannak ilyen fenntartásaim néha azzal, hogy valaki mások agyát kontrollálja, ez én megint egy kényszerképzet. Én azért a saját agyamat nagyon tudom kontrollálni, de például elmentem egy mindfulness
nagyon jó.
Mindfulness képzése is meg pár éve, az is nagyon bejött, tehát amikor így nézed a vizet, ráteszed a levelet, a levélre a problémát, tehát hogy rengeteg minden van, én azt gondolom, de hogy közben meg azért azt gondoljuk, hogy ezek ilyen humbuk. De nem, tehát én például nagyon érdekes volt, hogy ott is egy olyan probléma jött föl a mindfulness kapcsán, amire álmomban nem gondoltam, hogy az a probléma, és abban a meditatív állapotban én 10 percig zokogtam. De utána, és utána például ezt a gyakorlatot tökre alkalmazom probléma megoldásnál, hogy rárakom a folyóra a levelet, nézem, ahogy elúszik, nézem, tehát, hogy nem hagyom ott, és nézem, hogy meddig látom. És hogy mi tök érdekes, hogy nagyon sokszor az jön ki bennem, hogy rárakom a problémát, és nem azt látom, hanem elkezdek más problémákat látni, mélyebb problémákat látni, hogy igazából rohadtul nem az a bajom, amit én gondolok, hanem ez, és akkor ugye ezzel el lehet kezdeni gondolkodni. De például ott van az autogén tréning, amivel lehet, na én ezt nem bírom.
Na miért? Mesélj.
Mert az van, képzeld el, hogy amíg ugye az autogén tréninget megtanulod,
igen,
addig ugye van egy vezetőd, aki mondja, ennekem nem mondja meg senki. Tehát nekem nem mondja meg senki, hogy a bal kislább ujjamat ellazíts. Nem. És kérdezed, hogy befeszülök.
Nem viccelem. Na a kontrollvesztéssel hogy vagy, jó szó?
Na hát ez az, ugye? Erről is szerintem csinálunk egy adást. Szerintem ugye ennek is köze van a túlagyaláson, hogy én nem engedem ki a kontrollt. Egyszer voltam egy autogén tréningen, és az volt a feladat, kérdezed, Orsi, ezt elmesélem, hogy beültünk egy csónakba. Ülj be egy csónakba. Aha. És akkor mondták, hogy...
Majd én beülök, ha akarok, jó?
Jó, nem, igen, beültem, jó? Tehát arra még hajlandó voltam, hogy beülök a csónakba, jó? Gondolatban bennülök a csónakba. És akkor így becsukod a szemed, és akkor mondta az illető a szöveget, és akkor így vége lett, én patakzott rólam a víz, és így mindenki mondta, hogy olyan jó volt, mert a napsütésben ringatta a víz, mondom, vihar lett, és kapaszkodtam a csónakba, és kérdezed, hogy én ott jöttem rá, hogy én nem bírom azt, hogyha valaki... hogyha kívülről akar ellazítani, vagy elmeditálni engem, aha, mert egyszerűen félek a kontrollvesztést. Uh-huh. Én magamat figyelj, ugye nekem még, amikor a dadogásomat kezeltük gyerekként, de ezelőtt 30 évvel, vagy 25 évvel, nekem ezt kellett csinálnom minden este, meditatív gyakorlatokat, és ellazítani a testemet, és a gondolataimat uh-huh utána leírni, tehát, hogy tök érdekes, hogy most látom azt, hogy milyen haladó szellemiségű volt akkor a logopédusom. Tehát én magamat bármikor ebbe a meditatív állapotba tudom tenni, de más nem
nekem
tud.
Nem mondja meg.
Nekem nem mondja meg, hogy a kislábújjam után a nagylábújjamat lazítsam.
Nagyon kemény a csávó, jól van.
Ugye, értelek. Tehát, hogy így, hogy azért, de szerintem meg tök jó, ha az ember próbálkozik.
Hát hogy?
Tehát és elég annyi, hogy például amikor jönnek ezek a gondolok, akkor egy-két perces mindfulness gyakorlatot uh-huh végzel.
Észrevenni, hogy jönnek azok. Tehát szerintem ez az első lépés, és a legnehezebb lépés az, hogy rálátok arra, hogy most benne vagyok. Sok évvel ezelőtt, akkor te rettegtél a nagyszobában, az zárt ajtók mögött.
Igen, és ott volt a serpenyő.
És ott volt a serpenyő. Na most ahhoz képest hol tartunk?
Nincs már a serpenyő a konyhában.
De miért?
De van serpenyő, csak el van rakva. Mert egyszerűen az volt egy ilyen nagyon durva felismerés, hogy már elkezdtem kiröhögni magam. Uh-huh. Tehát elkezdtem azt érezni, hogy már tényleg komikus. Ehhez egyetlen egy dolog kellett, hogy megnéztem magam kívülről. Mm. Tehát, hogy az ember eltávolodjon egy picit, mert amíg benne vagy ebben az óriási spirálban, addig nem tudsz mit csinálni. És ugye persze, tehát elmentem pszichológushoz, mert hogy pánikbetegségig ment ez a történet, de hogy az, hogy megálltam és megnéztem kívülről, ha valaki nekem ezt meséli, hogy ez mi történik. Tehát most mondok, majd a pánikbetegségem odaig is pajult, hogy én mániakusan zártam az ajtót. Uh-huh. Mindig. Tehát uh-huh én tényleg mindig retektem, hogy valaki be fog törni. Majd a pánikbetegség annyira eszkalálódott, hogy közben arra gondoltam, hogy basszus, egyedül vagyok itthon, ha mindent bezárok, nem tudnak megmenteni, ha meghalok. És ilyen köztes megoldás, hogy a felső zárat bezárom, az alsót nem, mert akkor be lehet rúgni. Tehát én borzasztó volt, és elkezdtem ezt kívülről megnézni. Uh-huh. És egyrészt az, hogy és ez nem, tehát, hogy másokat soha nem röhögnék ki, de magamat ki uh-huh tudtam röhögni, uh-huh, hogy figyelj, öcsém, te normális vagy. Tehát, hogy tényleg az van, hogy így minden második gondolatod az, hogy kinek mi a baja, meg neked mi bajod lesz, meg hogy van ez. Aztán mondom, az nagyon sok dolog, amit én végigcsináltam. Tehát elkezdtem tényleg mindfulness-szel foglalkozni, elkezdtem, tényleg kipróbáltam dolgokat autogén tréningtől kezdve, meditációs gyakorlatokat, még jógát is kipróbáltam, képzeld el, hogy csináltam a lefelé néző kutyát, kobrát, nem tudom éppen melyik ászanát, de hogy az például, az se jött be annyira, de hogy azt úgy élveztem, uh-huh, hogy úgy el voltam, Meg az, hogy tényleg, tehát azért ebben 10 év önismeret van coach-sal, pszichológussal. Uh-huh. Most például nagyon kevés százalékban kapom magam azon, hogy túlagyalok. Tehát, hogy megtaláltam az egészséges mértéket, hogy amúgy, ha jön egy probléma, akkor azt meddig tudom kérdésekkel ott tartani, és meddig tudom megoldani. A másik, amit az egyik főnököm tanított nekem, az MSVP, ez a más valaki problémája, hogy gondoljam végig, hogy amúgy nekem van erre ráhatásom. Ez az én problémám, az én életemben mit okoz. És a harmadik, amit én elkezdtem alkalmazni, az a kizúmolás. Tehát ezt te is úgyis biztos ismered, hogy így ott van egy probléma, egy ilyen, ami éppen felcseszi az agyamat, és megnézem, hogy holnap ez probléma lesz-e. Egy hét múlva probléma lesz-e, egy év múlva, meg 10 év múlva. Uh-huh. És hogy ez a nem a bolhából elefántot, hanem pont a fordítva, hogy így ránézzen, hogy amin én most halálosan aggódok, uh-huh. az holnap még aggasztó lesz-e. Uh-huh.
Azt gondolom, hogy mindezt nem tudtad volna gyakorolni, hogyha a pánikbetegségkor nem keresel fel egy szakembert, és persze. ezt hangosítsuk ki, hogy amikor már odáig jut el az ember a szorongásában, hogy pánik rohamai vannak, vagy egyszerűen ilyen epizódokat produkál, akkor azt mindfulness-szel, eltávolodással, kizumolással, ránézéssel, probléma lesz, ezt nem fogom
nem lehet.
Megoldani.
Tehát, hogy ez... Nem. Ehhez ez már el kell fontos, jutni, el kell jutni arra a szintre.
És az összes többi, az pedig a szinten tartás és a gyakorlás, és ez ezzel aztán működik jól az ember, abszolút.
Pontosan, de hát érted, tehát ebben mondom nekem, sőt, több mint 10, tehát 15 év. Pszichológus, coach, mentálhigiénész, szakember és önképzés, tehát hogy azt gondolom, hogy nem baj, hogyha az ember elmegy ilyenkor szakemberhez, tehát sőt. Továbbra se gondoljuk azt, hogy így baj, van, és van. Velem sincsen baj, és egyszerűen az, hogy tudjunk, fel tudjuk ismerni, szerintem egyrészt, másrészt meg merjünk tenni ellene.
Uh-huh. És ne legyen természetes, tehát az, hogy én ilyen típus vagyok, az nem válasz. Ilyen
ez
nincs.
Nem. Tehát, hogy nem születik egy ember túlaggódónak, vagy túlagyalónak, hanem azzá válik, azzá lesz, úgy, igen. ahogy senki nem születik sem gonosznak, sem semminek, hanem valamilyen körülmény miatt azzá válik. Hát Orsi, nagyon szépen köszönöm, és én nagyon is. Boldog vagyok, hogy nincs velem bajod, vagy hát nem Szia. Tudom, hogy van-e, de majd úgyis kamerán kívül elmondod.
Most megígérem, ha bajom van, azt mondom.
De eddig is mindig mondtad, szóval nem tudom, hogy miért volt ez
én
a gondolatom.
Orsi,
köszönöm
én
szépen.
Én is köszi. Sziasztok.
Sziasztok. Ma is tanultam valamit podcastet hallottátok. Ha tetszett ez az epizód, hallgassátok meg a többi részt is, és értékeljetek minket a podcast lejátszóban. Ha még többet akartok tanulni, keressétek a Ma is tanultam valamit rovat cikkeit és könyveit az Indexen. A műsor szerkesztője Kovács Róbert, a projektmenedzser Lengyel Kinga, a showrunner Orsos Lajos, a hangmérnök Kozma Ádám, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Riád.
Beaton. A műsor a Beaton partnere.